aki a fenségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 77. Zsoltár első versét énekeljük, az Istenhez az én szómat.
Az Istenhez az én szómat, emelni kiáltva soha, hogy felkiálti hozzá, beszédem meghallgatá.
Hallgassuk meg, hogy miképpen szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, így szólt a tanítványokhoz: nekem adatott minden hatalom menjen is földön, menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. 329.2-t énekeljük. El a helyünket. Kedves szülő, keresztülő, kedves gyülekezet, amikor keresztelő van, és Istennek hála elég gyakran van a mi Isten tiszteleteinken, akkor egy kicsit mindig visszamegyünk a kezdetekhez, a saját kezdetünkhöz is természetesen, mert ha nem is emlékszünk rá, amikor megkereszteltek, de azért tudunk róla, és hát az egész egyház kezdetéhez is, hiszen Jézus Krisztus utolsó földi parancsát mondja el a Máté szerint az úgynevezett missziói parancsban, amely aztán keresztelői parancs is egyben: tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevébe. Nyugodtan vannak még helyek, úgyhogy üljetek csak, mert ne álljatok. Ugye ennek a tanítványát, ételnek és lételnek a fontos pillanata, amikor a keresztségben részesültek az első keresztények, gyakor leginkább is többnyire még felnőtt emberek, az ősegyházban ezt nagyon komolyan vették, komoly próba volt a gyülekezet tagjává lenni, megvizsgálták az erkölcsi életét. Aztán egy hosszú képzésen ment keresztül, és a végén döntött az egész gyülekezet mindezek után arról, hogy úgymond keresztelkedhet-e, tagja lehet a közösségnek, és nagyon biztosnak kellett lenni abban, aki gyülekezet tag volt, mert ugye rögtön jöttek az üldözések, jöttek az ágensek, a provokátorok, beépültek, tehát az komoly kezességre volt a szükség, és ebből lett a kezességből, ugye, a keresztszülői intézmény tulajdonképpen komoly kezesre volt szükség, hogy megbízható ember-e az, aki most a gyülekezet tagja lesz. Tehát persze egész családok megkeresztelkedtek, és a családokban a gyermekeket is természetszerűen megkeresztelték, ha az apa keresztény lett, akkor mindenki azzá lett. Tehát kezdettől fogva azt akarom ezzel csak mondani, hogy családi ügy volt a keresztelős, kezdettől fogva. És ma egy kicsit visszafelé megyünk, hogyha a gyermeket megkereszteljük, akkor az egész családnak ehhez oda kell valamiképpen igazodni, és a keresztelőben ezért olyan fontos az, amikor mi fogadalmat tetetünk a szülőkkel, keresztszülőkkel, és nagyon is végig kell gondolnia éppen ezért a saját életét, a saját kezdeteit, a saját céljait, saját értékrendjét, reménységét erre az életre, és ezen az életen túl hogyan vagyok én ezzel, mi lehet alkalmasabb, mint egy kisgyermek keresztelője, amikor végig gondoljuk ezt, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, mondja Jézus, amiben benne van, igen, hogy ritkán adatik egy pillanat, hogy miközben egyszerre ennyi ember, amennyien itt vagyunk, örül annak, hogy itt megint gyermekeket megkeresztelünk, hallgatják a szülő-keresztelő fogadalomtételét. Jó arra is gondolni egyébként, hogy ma köszöntjük az idős konfirmandus testvéreinket, ugye egybe láthatjuk tulajdonképpen az egészet, és igen, fontos az, hogy egyszer régen megkeresztelték őket, az egész családnak fontos volt, akkor ez a fogadalomtételük, amit a kezdetekkor már a konfirmációjuk is oda számít, és megismerték az evangéliumot, Jézus tanítását, az ő szenvedését, kereszthalálát és annak megváltó erejét. Hitre jutottak, Isten gyermekeivé lettek. És hát ezekkel a kicsinyekkel itt most ugyanez a reménységbeli célunk, hogy idáig eljussanak, és az Isten kegyelme és az Isten szent lelke nélkül ez nem fog menni ebben a egyébként is zavaros világban, de már a kegyelem jele az, hogy az első lépést megtették. Hogy ez így lehessen, hallgassuk meg a szülő-keresztülő fogadalomtételét. Kérem, hogy jöjjenek ide az Úr asztala elé, úgy ide szépen álljanak oda. Megkérdezem tehát először is azt, hogy akarják-e, hogy ezek a kisgyermekek a keresztség sákramentuma által református keresztény anyaszentegyházunkba befogadtassanak, feleljék, akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, hogy úgy nevelik és neveltetik, hogy majd egykor ők maguk tesznek vallást az ő hitükről Isten és ember előtt a konfirmációban. Feleljék, ígérjük. Hallotta Isten, hallotta ember szent fogadalom tételt, most együtt megvalljuk a mi keresztény hitünket, elmondva minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most meghajtjuk a fejünket imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálát adunk néked azért, hogy te vagy minden életnek a forrása. Megköszönjük ezeket a kicsi gyermekeket is. Köszönjük, hogy egészségesek, Köszönjük, hogy megőrizted őket és az édesanyját is a nehéz órákban, és köszönjük, hogy láthatjuk szemmel láthatóan az ő növekedésüket, kibontakozásukat, és most hagyd könyörögjünk különösen te kegyelmedért, azért, hogy az ő életükben ne csak valami egyszeri esemény legyen az, hogy megkeresztelték, hanem legyen valósággá, legyen tartalommá az ő életébe. Könyörgünk azért, hogy te vedd őket a te gondviselő kegyelmedbe, és amit ember nem adhat meg nekik, azt te add meg nékik. Így kérünk, hogy áld meg a családokat, szülőket, keresztszülőket, a gyermekeket, és áld meg azt a közösséget is, amelyik őket most befogadja. Te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Mátyás Nándor, én tégedet keresztellek az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Na pici, most te jössz. Gyere, a nevit. Móricz Csaba. Hát hanyat kell fektetni? Gyere, megküzdünk vele. Móricz Csaba, én tégedet keresztellek az Atyának, Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Amen. Na gyere, baba, gyere. Már alig várja. Na, nevit kérem a kicsinek. Roland. Tamás. Hanyatt egy kicsit jobban, nem akarok anyag. Roland Tamás, én tégedet keresztelek az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Jól van. A mindenható Isten áldja és őrizze meg ezeket a kis életeket, adjon nékik testben és lélekben való növekedést, lehessenek szüleiknek, keresztszüleiknek örömére, Anyaszent Egyházunknak felnőtt élőhitű tagjai, és egykor részesei az örök üdvösségnek. Amen. És kérném szépen, hogy forduljanak a gyülekezet felé. A gyülekezet áldó énekét énekeljük, 134. 4. Zsoltár 3. versét.
Megáldjon téged az Isten, a Sionról kegyelmesen, ki teremtette az eget, a földet és mindeneket.
Köszönöm szépen, foglaljuk el a helyünket. És a gyülekezet keresse ki a 226-os énekünket, és énekeljük Krisztusom kívüled. Nyugodtan föl lehet vinni oda a sarokba, igen.
Krisztusom kívüled, nincs kihez járulnom, ímetek boltomban, nincs kitől gyógyulnom. Nincs így fekélyemből, ki által tisztulnom, veszélyes mermemből. Felszabadulnom. Nyújtsd meg szövétekét, áldott szent igédnek, és bennem virraszt fel napját kegyelmednek. Igaz utat mutasd, nékem szegényednek, járhassak kedvére, te szent felségednek. Várlak, Uram, azért, remélem, reménykedő szívvel, miként a vigyázó mirladást vár éjjel. Hozd fel szép napodat, nékem is jó reggel, hogy szolgálhassalak serényebbel mivel. Dicsértessél, Atya, Isten magasságban, mi Urunk Krisztussal mindegy méltóságban. És a Szentlélekkel, mint egy hatalomban, háromság egy Isten, áldj meg dolgaidban.
A mi segítségünk, vasárnapi ünnepszentelésünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megiratott, ami számunkra a 91. Zsoltár első 7 versében.
Aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az Úrnak. Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom. Mert ő ment meg téged a madarás csapdájától, a pusztító dögvésztől. Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége. Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltól nappal, sem a homályban lopózó dögvésztől, sem a délben pusztító ragálytól. Ha ezren esnek is el melletted, és tízezred jobbodon felől, téged akkor sem ér el.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünkbe fogadását, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, megremeg a szívünk, amikor halljuk a Zsoltárnak a felsorolását, mert sokszor úgy érezzük, hogy ezekből naponta átélünk valamit, mert olyan világ van körülöttünk. És ugyanakkor újjong a mi bensőnk, hogy a te gyermekeidként bízhatunk benned, hogy hittel rábízhatjuk magunkat, szeretteinket, életünket, te kegyelmes, megtartó szeretetedre. Hagy könyörögjünk most ma ezen az Isten tiszteleten ezért. Hagy könyörögjünk ma a gyülekezeteinkért, hagy könyörögjünk ma egész népünkért is, melyet mindeddig oly sok nyomorúság, csapás után is megtartottál. Köszönjük neked azt, hogy van mondani valód ma is, hogy szól az evangélium. Köszönjük neked azt, hogy utat mutatsz, és előre mehetünk és haladhatunk a te utadon. És ez a gazdagságnak, ez az örömnek az útja. Így kérünk téged, hogy áld meg az Isten tiszteletet, mindazokat, akik ma itt szolgálnak, igével, énekkel, beszéddel, gondolattal, dicsérettel. Légy közöttünk, fogadd a mi Isten tiszteletünket, a mi lelki áldozatunkat, kedvesen, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném szépen a gyermekeket, hogy gyertek, nyuszik, most egy kicsit féloldalasan leszünk, itt a technikát azt kihagyjuk, csak gyertek, gyertek, jól van, arra úgy, és akkor ameddig elé, csú, hát ezt így vagytok egy páran. Jó, van még, körbe. Most mondom, úgy arra is még mehetsz, ott rendezd a sorokat, főnök a végén. Ó, hát itt van egy. Jó. Jó, úgy, álljál be te is, úgy. Az a, meg akarod fogni a kezét, akkor ki kell venni az ujjacskádat a szápot. Úgy van. Még egy kicsit menjetek, táguljatok, hogy beférjenek, jó? Arra menjél lefelé, főnök, hogy beférjenek, jó? Jó, még. Jó, ott fog meg a kezit neki. Jó. Az. Na, megvan mindenki. Na most akkor egy nagyon szép, nagy köszönést kérek. Áldás békesség!
Áldás békesség!
Hát nagyon örülök neki, hogy itt vagytok, és meg akarom kérdezni, hogy van-e, aki tudja közületek, hogy most milyen ünnep fog következni?
Hát most igen, az a cikai forradalom.
Igen, a forradalom az jó. Egy kicsit visszajövünk. Október 23, úgy van, nincs semmi baj, ugye az október 23, de forradalom az nagyon helyes. Azt szeretném megkérdezni, ki az, akit közöltek 7 éves? Van itt a 7 éves? Tedd föl a kezed, ó, van itt egy ügyes 7 éves. Na, hát te nem vagy 7 éves, mert nem. Csak finoman. Hát elmondom nektek, hogy amikor az október 23-ai forradalom volt, akkor én 7 éves voltam. Pont akkora voltam, mint te. És hát ezzel kapcsolatban szeretnék elmondani egy élményt, hogy hát milyen is volt egy 7 évesnek a forradalom. Hát két történetet mesélek. Mi van veletek, van nyugtalanok vagytok? Két történetet mesélek. Az egyik az, hogy október 23-án, persze ezt még nem tudtuk, hogy miért, azt tudtuk, hogy apánk nincs otthon. Hát szerintetek hol lehetett az öreg? Nem harcolt, tehát azért az túlzás. Hát bent volt, nyilván tüntetett, persze, hát akkor még nem harcoltak, hát ő azért nem fogott fegyvert, mert lelkész volt, de bent volt, ahol a rég dörgött, és akkor jött este haza, akkor mosolygott, nevetett. Ragyogott, olyan jó kedve volt. Hát mi ezt nem tudtuk persze, hogy mi az, csak az, hogy jó kedve van apánknak. Ó, hát ez nem volt egy kis dolog, mert az öregnek akkora tenyere volt, mint a sütőlapát, mert a jó kedve volt, azt mi is örömmel fogadtuk. Hát úgyhogy a forradalom az egy olyan dolog volt először is, hogy jó kedvűek voltak az emberek, örültek. Minek örültek? Megsúgom, a szabadságnak örültek. Te, hagyjad. Ezt gyere ide, Mityül, ide hozzám, akkor inkább, hogyha. Jó, csak finoman. Tehát a szabadságnak örültek. Jó, tehát a forradalom az mit jelent először? Szabadságot. Jó? Na aztán a második történet, amikor egyszer csak, ugye, október 24-én hallod a városból belülről, hogy valami csattog, durrog, megkezdtek lőni. Na, már nem volt olyan vidám, és akkor apám hazajött, lement a pincébe, a szenes pincébe, és elkezdte takarítani a pincét. Na, mit gondoltok, miért? Hogy le tudjunk menni, és levitte az ágyakat, és az egész család 10 napig a szenes pincébe lakott, mert a házunktól 100 méterre ott voltak a katyusák, ezek a csúnya, szörnyű hangú rakétavetők, és éjjel-nappal lőtték Pestet. Hát ez is az volt. Egyik, hogy ragyogott, a másik, meg hogy ott ültem benne, és nagyon féltem katyusáktól, meg a hangjuktól. Ugye? Mind a kettő a forradalom. Tehát jó dolog az, hogy van szabadság, és jó dolog az, hogy ezért az atyáink harcoltak, de valamit tudni kell, ára volt a szabadság. Valakik ezért meghaltak, véreztek, és mi azért emlékezünk többek között, hogy újra szólhassunk a szabadságról, és megemlékezünk azokról, fiatalokról, 20 évesek, 16 évesek, képzelheted, meg persze felnőttek is, akik az életüket adták azért, hogy mi mosolyogjunk. Na, mosolyogjál rám. Úgy. Na, ez a szabadság. Köszönöm szépen, szervusztok, áldás, békesség. Menjetek szépen. Arra körbe. A 170. énekünkkel készülünk az ige hirdetésre.
Gerjeszt velünk. munkájukban bélek, közölt kegyelmeidet.
Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megiratott a mi számunkra, a Filippi beliekhez írott levélhez, annak a harmadik részéből a hetedik verstől olvasom a fejezet végéig, úgyhogy ülve hallgassuk az igét. Na kérem szépen, tehát ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent, Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érette kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Hogy kitűnjék rólam ő általa. Nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom, Istentől a hit alapján, hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra. Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnél volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek. Ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Akik tehát tökéletesek vagyunk, így gondolkozzunk, és ha valamit másképpen gondoltok, azt is kijelenti majd Isten nektek, ellenben amire eljutottatok, aszerint járjunk. Legyetek követőim, testvéreim, és azokra figyeljetek, akik úgy élnek, ahogyan mi példát adtunk nektek, mert sokan élnek másképpen, akikről sokszor mondtam nektek, hogy pedig sírva is mondom, hogy ők a Krisztus keresztjének ellenségei, az ő végük kárhozat, a hasuk az Istenük, és azzal dicsekesznek, ami a gyalázatuk, mert földi dolgokkal törődnek. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket. Kedves testvérek, tovább lépünk a Filippi levélben, hát persze jó nagy léptekkel haladva, de nagyon sok része ismert ennek a felolvasott igének, nagyon sokszor idézik, talán az Új Szövetség egyik legtöbbet idézett igéi is éppen itt vannak, és éppen, hogy a mai vasárnap, amikor köszöntjük a jubiláló testvéreinket is, jó dolog arra gondolni, hogy cél felé haladunk, és abban is megvan a tapasztalatunk, hogy sok minden van mögöttünk, amit kárnak és szemétnek ítélünk meg immár ennyi évtized után, de annál inkább fontossá válik, ahogy mondja az apostol, a Krisztus ismeretének páratlan gazdagsága. Ebből a különösen gazdag részből csak morzsákat tudunk most szedegetni. Háromféle emberrel vitázik a háttérben Pál, és közben mond nagyon fontos dolgokat a kegyelemről, a hit által élő hívőknek a számára. Először is az önmagában bízó emberrel számol le, azzal, aki maga is volt, előtte elmondja csak, nem olvastam föl, hogy ő maga is egy ilyen ember volt, minta volt ebben az az ember, aki Isten előtt a földi érdemeire hivatkozik. az önmagában bízik, és önmagában hisz igazán. És a törvény embere is tulajdonképpen ilyen, Pál így nevez egy a testben bízó ember, aki saját igazságával dicsekedik. Lehet ezen az úton járni, de ezt tudni kell, hogy ez a saját igazság. A gyönyörű rendszert föl lehet építeni, kicsiszolt bölcsességeket, szépen berendezett épületet. Sok ember igyekszik valami szebb, nemesebb dologra, és egy szép élet filozófiát fölépít, amiben aztán rendezetten, nyugodtan folyik az élet, ahol hát van persze probléma is, de igyekszünk megoldani, és mindenkivel kedvesek, jók lenni, egészen addig, amíg meg nem rendül alatta a föld, és szét nem rázza ezt a jól működő rendszert az élet. Sőt, egy megrázó Isten élmény is szét tudja dönteni, és azt tudja talán csak igazán, mert ragaszkodunk a magunk igazságához, és kezdjük előről, és megint újra építünk valamit. És Pál azt tapasztalta meg is, hogy az a korábbi tökéletesnek látszó rendszere a Krisztusban megtapasztalt Isten élmény hatására széthullott a damaszkuszi úton. És így lett igazán valóságá az Isten az életében, és ezzel meg is szűnt a réginek az értéke üzenetének lenni, sőt, egyenesen akadályá lett a számára. Ugye micsoda megrendítő dolog, hogy rádöbbenek arra, hogy az, amit eddig én hitnek gondoltam, az akadály az Istennel való kapcsolatba. Hát szinte meg sem merjük ezt gondolni. De hát, hogyha nagyon egyértelműen akarunk lenni, akkor ezt az utat is végig kell járni, hogy vajon nincs-e velem is így. Elindultunk egy úton, a Krisztus követésében valamikor, és észre se veszük, hogy csendben elkezdjük építgetni a saját igazságunkat. Néha nagyon nehéz a határvonal meglátása, és közben a különbség meg lényegi persze, hogy a Krisztusban ajándékozott igazságomról van szó, vagy már rég a magamét szövegetem. Ugye, mert szeretnénk megfelelni Istennek, embernek, önmagunknak, és aztán csendben el is kezdünk alkudni, hogy ezért jár valami. Hát már annyi évtizede, ha olyan rendesen csinálom a dolgokat, adok, hogy te is adj, és ez a nagyon pici határvonal már át is van lépve. És valóban meg is kérdezik tőlem is gyakran, hogy mi a baj egy rendes emberrel, miért nem elegendő az ő igazsága, jósága, és pláne ha csapás éri, nem értjük az Istent, és szédül a rendszer. Pál maga döntötte szét a régi életét, mert miután találkozott a feltámadott Úrral damaszkuszi úton, ugye személyessé vált a találkozása Istennel Krisztusban. És ez, ami elindítja egy új úton, nem a meggyőzés, nem az érvek, hiszen milyen nagyszerűen tudott ő érvelni, mint fiatal és jól képzett farizeus. Nyilván nagy szellemi öröme is volt a törvény tanulmányozásában, a vitákban, de ez nagyon kellemes dolog, de itt vált ilyen nagyon világossá, személyessé az Isten jelenléte. És elindul a Krisztus ismeretének, követésének útján, ahogy mondja, Krisztus ismeretlen páratlan nagysága. És ez az, ami megragadta, lenyűgözte, föltözverte, és többé már nem tudott, és nem is akart az lenni, aki volt. Ugye letette és elvetette a saját igazságát. Mondhatjuk itt, hogy valamit valamiért, hát ha páratlan gazdagságot kapott helyette, csak hogy ugye, amit elengedett, az már abban a pillanatban kár és szemét is volt a számára. Az igazság, az Istenhez való viszonya változott meg, és ezzel a gondolkodása, életmódja, célkitűzése, minden átértékelődött ebben, ami pontos, a nem pontos, mi az értékes, mi az értéktelen. Ugye kilépett a régiből, és eszembe jutott, hogy ahogyan Ábrahám is ki tudott lépni abból a csodálatos városból, ami az ókorban volt, akár Hárán, akár Úr városa, és Beduin lett. Hát micsoda különbség, hát valamit kellett, hogy ő kapjon, az Isten páratlan jelenlétét kapta cserébe, az, hogy meghívott, elhívott, megragadott és útnak indított. Nem építgetett tovább ott Háránba is, nyilván jól menő hát vállalkozása volt, hanem útolnévő lesz, sátorlakó lesz. És ez a sátorlakó szabadsága, ugye nem vágyik többé a komfortos, kényelmes kőházra, sőt kár és szemét lesz a számára, mert megszólította Isten, és ez a hang fontosabb számára minden másnál, és hát ezt nyilván alkalmazhatjuk tulajdonképpen a mi magunk életére is, nem azt jelenti, hogy költözzünk ki, ugye, hanem értjük azt, hogy már nem köti tovább semmi. Az úton lévő embernek van viszont célkitűzése, hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, hogy egy folytatja, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra. De Pál számára az hihetetlen fontos, hogy amiért ő elindul, amiért ő úton van, az a részesedés a Krisztus életében. És nem csak új ismereteket szerező ezen az úton, hanem annak minden következményét vállalja, a Krisztus életéből részesedik. Nem csak egy kicsit jobban megismeri és körbejárja, hanem a Krisztus életét kezdi élni, és most lesz igazán szabad ember, boldogan vállalja ennek a következményeit. Mit lehet jelent át ez az úton lét? Ez egy másik véglettel szemben fogalmazza meg, ugye a magukat egyébként tökéletesnek gondoló, felsőbb rendű, mondjuk így, hogy professzionális hívőkkel szemben. Ugye az előbb a törvény profiaival volt dolga, aki maga is volt, most meg így mondanám, hogy a hit profiaival van dolga, akik végtelen magabiztossággal, felsőbbrendűséggel járnak, kelnek a gyülekezetben. Hiányzik belőlük a valódi alázat. Egy pillanat alatt bele lehet esni ebbe a hibába, ez a vallásos fölényeskedésbe, mert szeretünk oktatni, sőt, szeretünk kioktatni, amelyek itt nem baj, mert ha valakit oktatni kell, akkor oktassuk. De a probléma az, hogy milyen lélek van mögötte, az önhittség lelke, de akkor hamar eljutunk oda, hogy egyenesen elkezdünk önmagunkba hinni, ugye azért vagyunk önhittek. Pál arra mutat rá, hogy nincs más tökéletesség, csak az őszinte, alázatos, hívő törekvés. Az a tökéletes, az, amit az Isten tökéletesnek mond. Nem gondolom magamról, hogy már elértem, de teljes erőbedobással a cél felé futok. A maratoni futónak a képe van előttünk, ugye, akinek nem érdemes visszanézni, és azt mondja, hogy jaj, már mennyit futottam, nem fogja tudni végig csinálni, és itt van a helye ugye az erőfeszítésnek is, még ha úgy tetszik, akár a teljesítménynek is. Miért? Mert nem én vagyok az erőforrás, de én használom azt. Igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. De a saját igazság azt mondja, hogy megtartani valahogy az életemet bármi áron. Ugye a Krisztus igazsága elengedni tudni és nyitottá válni az Istenre, nyitottá válni a Krisztus követésére. De az a különbség, vagy ugye mi a különbség, inkább feltesszük a kérdést, mert itt is erőfeszítésről van szó, meg ott is. Én azt gondolom, a lényeg ez, hogy megragadott engem. Nem én ragadom meg őt először, ő ragadott meg engem. Hitet kaptam, hogy nem én találtam ki, nem én ókumláltam ki, hanem ajándékba kettem is, kaptam, és lett valósággá a számomra Krisztusban. Az ígéretek tárháza, páratlan gazdagsága, megragadott, az azt jelenti, hogy velem van az úton, amiről beszél nekem az ő igéje, ígéretei által, az egyben csodálatos cél is ezen az úton, ami felé tartunk. Hát ezt mondja Pál tökéletességnek, ugye micsoda különbség, azt mondja, hogy nem mondom, hogy már elértem, de majd meg is feszítem magam, futok, és reményem van arra, hogy el fogom majd egyszer érni. Azt mondja, ez a tökéletes, egy egészen más tökéletesség fogalom, mint amivel mi a szívünk mélyén operálunk. Ugye, mert aki mást gondol önmagáról, az már is vesztett. Ugye? Az már el is vesztette a Krisztus ismeretének páratlan gazdagságát. Azt gondolja, hogy tulajdonképpen mindent tudok, hogy a végén vagyok a dolognak. Akkor annak fogalma sincs, az még nem szédült bele, nem csodálkozott bele a Krisztus gazdagságába, mert azt kezdi hinni magáról, hogy ő tökéletes. Nagy veszély. Ez nem akarok szarkasztikus lenni, hogy általában nem az egyszerű gyülekezeti tagoknál van a legnagyobb veszély, de ott is van, ugyanúgy, mint kicsit feljebb. És de harmadszor, hogy éppen ez a magam helyes ismerete, az úton lét üzenete, hogy még sok mindent nem értél el, de lehet tovább menni, érdemes végig menni ezen az úton. És ez az, amire nyugodt lelkiismerettel mondja az apostol, hogy legyetek követőim, testvéreim. Tehát itt nem az önhítségről van szó, hogy én olyan nagy guru vagyok, hogy kövessetek, hanem az pontosan arról, hogy ez a fajta tökéletesség, ez az, amit követni kell. Mert példát adtunk, és a példakép az nem egy arany ikon, hanem az egy irányt mutató élet. Lehet abban sok minden hiba, de irányt mutató életnek kell lenni, és ez megvan, akkor jól fogja orientálni az utána jövőket. Ezért olyan fontos ez, hogy az idősek azok fektessenek arra a hangsúlyt, hogy ők ilyen iránymutató élet legyenek, és a fiatalok induljanak ez az úton, mert mindenki a maga útját megfogja és harcát vívni, de iránymutató életnek, ne valami festett kép, valami merev és nagyon szép, amit festek magamról, hanem ez a dinamikus iránymutató élet. Példának lenni, ez a gyülekezetben az idősek és fiataloknak a helyes viszonya, lehet persze fordítva is, de ez nagyon fontos. Szükség van a példaképekre a gyülekezetben, mert jelen van egy végtelenül szabados libertínus csapat is, amivel Pálnak meg kell küzdeni, akik megrontják a közösséget a rossz példával. Ez a csapat inkább filozófálgat, mint sem a Krisztusról gondolkodik, és a kor filozófiáját mondja fennhangon, és a kor filozófiája az volt, hogy a testet és lelket szét kell választani, nincs közük egymáshoz, a test az úgyis veszendő és rossz, a lélek az már megtért, az üdvösségben van, a test meg hát egy kicsit garázdálkodik még itt a hátra levő néhány évtizedben, de hát ez nem számít. Ez egyáltalán nem csak ilyen ókori találmány, ezen nagyon sokszor találkozunk a mai napig is. Nagyon sötét érvelés, mondom, és nagyon veszedelmes. Ugye a birodalomnak az a hihetetlen erkölcstelensége kompromisszumokra késztette a keresztények közül is némelyeket. És Pál világosan tanítja, hogy a test és lélek, azaz az egész ember, az Krisztus dicsőségének a hordozója. És mi nem a birodalomnak vagyunk a végterméke, ugye, hanem Krisztus országának vagyunk az állampolgára, és ahhoz képest viselkedünk méltóan, és képviseljük itt, és élünk az ő dicsőségére, mind a testi, mind a lelki létünkben, emberségünkben. Az Isten szent lelke vezessen bennünket ezen az úton, az Úr útján, amíg meg nem érkezünk. Amen. Kedves testvérek, most a 462. énekkel készülődünk a következő részre, az Isten tiszteletben, csak vezess Uram végig, és fog kezem. Maradjunk, bocsánat, csak megdöbbenve vettem észre, hogy elfelejtettem kikapcsolni, de már kikapcsoltam gyorsan. No, el szeretném mondani azt, hogy ma egy kis csendes, de annál örömtelibb ünnepséget tartunk. Végül is két testvérünk van, aki az évfordulóját, a konfirmációs évfordulóját ünnepli, és ez a két testvérünk, most a sorrendben mondom, fölfelé menve, Nemeskéri Sándor testvérünk, aki a 65. konfirmációs évfordulóját ünnepli ma, és Hipos Kálmán bácsi, aki meg a 70-et, és hát visszaemlékszem, ugye 10 évvel ezelőtt a 60-ra, és Sándor bátyámnak pedig hát ugye a 65. évfordulója, mind a kettő nagyon-nagyon, hogy mondjam, egyházon belüli ember, mert ugye Sipos Kálmán atyánk fiát, az Demjén István konfirmálta, ugye, tehát teljesen a gyülekezetünk hol van, hogy akkor már lassan kérem, hogy igen, álljon is föl, meg már lassan gyertek is ide, kis Sándor bácsi, mert nem fogok sokat beszélni. Tessék, Jani Kálmán bácsi, ide az úrasztal elé. És Nemeskéri Sándor pedig a Vekerle telepen konfirmált annak idején, és a Lónyaiba végzett, és aztán azt nem tudom, hogy hány éve vagy itt Sándor bácsi a gyülekezetben. Igen, és ebből 15 évet pedig a gyermekmissziós munkában is eltöltött, ugye, és hitoktatást, és a gyülekezet missziói munkájában nagyon aktívan részt vett, és ugye a budafoki zenei életben is részt vett. Tehát mind a ketten olyan régi tagokról van szó, akik ugye a fiatalok jól teszik, ha megismernek, jól teszik, ha kérdeznek, és az előbb említett módon ők példaképek is a gyülekezet számára. Most úgy néz ki ez a kis rövid ünnepség, hogy tulajdonképpen a konfirmációs fogadalmat megismétlik még egyszer. Ezt nem azért teszik, mert nem hiszük el, hanem boldog örömmel elmondják, hogy amit ezelőtt 70 meg 65 évvel elmondtak, az ugyanazzal a szívvel, érettséggel most már ugye is örömmel elmondanak még egyszer, és én a kérdéseket így föl fogom tenni, ahogyan 14 éves korokban föl volt téve, úgyhogy kérlek benneteket, így egy kicsit középre álljatok ide. A gyülekezetet kérem, hogy tessenek szívesek fölállni, és el fogjuk mondani a hitvallást is most még egyszer. Először is hadd kérdezzem meg, hogy kijelentitek-e Isten és a gyülekezet színe előtt, hogy a keresztségben vállalt kötelezettséget hitetek megvallása által önként magatokra veszitek, felejétek, kijelentem. Hiszitek-e, valljátok-e, hogy a Jézus Krisztus evangéliuma, Istennek hatalma minden hívő üdvösségére, hogy Jézus Krisztus az egyetlen közbenjáró Isten és emberek között, és egyedül az ő belé vetett hit által igazolunk meg, ingyen Istennek kegyelméből. Felejétek, hiszem és vallom. Most mondjuk el együtt az egyetemes keresztény egyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. És megkérdezem, hogy ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy Jézus Krisztusnak igaz követői, református anyaszentegyházunknak holtig hűséges, engedelmes és áldozatra kész hívei lesztek, ígérem és fogadom. Most pedig az áldást vegyük, a minden kegyelemnek Istene, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket Jézus Krisztusban, tegyen erősekké, álhatatosokká és tökéletesekké a hitben és fogadástételeitek teljesítésében. Övé a dicsőség, a hatalom örökkön örökké. Amen. Hát most még van egy hivatalos rész, hogy felhatalmazzalak benneteket az úrvacsora vételére, és bejelentsem, hogy választható egyháztagok vagytok, de ezt most tisztelettel elhagyom. Ellenben a gyülekezet áldása éneke lesz, de előtte megkérném a gondnok urat, hogy akkor legyen kedves az okleveleket átadni. Akarsz beszélni? Jó, igen, természetesen.
Készültem szokás szerint azért a napi igéből is egy gondolattal, ami Filippi levél harmadik rész, 9. versnek a fele. A Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján. A kedves testvéreink elmondhatják, hogy elég sok korszakban éltek, ugye Demjén István konfirmálta Kálmán bátyámat, és aztán ő el is került, és azt is elmondhatjuk, hogyha október 23-a környékén vagyunk, hogy a gyülekezetnek jó néhány 56-os mártírja van, akiknek a nevét azért érdemes megemlíteni. Demjén István egyik ezek közül, akit ugye 52-ben a pártállam távolított el a gyülekezettől, és a másik pedig a Takács gondnok úr, aki Takács Pál, doktor Takács Pál, aki az egész városnak egy megbecsült embere volt, és ezért 56-ban ő volt a nagytétényi Budafok-Tétényi Nemzeti Bizottmánynak az elnöke, és ennek köszönhető, hogy Budafokon senkinek hajaszála se görbült, kivéve neki, akit hát jó néhány évre ítéltek, amiből 6 évet le is ült, és ennek eredményeként 2 éven belül meg is halt. Tehát, ha erre gondolunk, hogy most ünnepelünk, akkor mi gyülekezeti tagokra, gyülekezet vezetőire is emlékezünk, és úgy gondolom, hogy ezt jó látni, hogy az a szolgálat, amit ők végeztek, és amit igyekeztek kitörölni az emberek emlékezetéből, hiszen például ma a teológián nem sokan ismerik Demjén István nevét, vagy a kerületben is sokan nem tudják, hogy ki doktor Takács Pál, de van egy olyan közösség, aki ezt tudja, és az ő szolgálatuk ilyen módon is gyümölcsöt hozott, hogy itt vannak a testvéreink, akik most is fogadalmat tesznek, illetve azt is elmondhatjuk, hogy azok, akik őket eltávolították, azoknak a nevét már nem tudjuk, de Demjén István nevét viseli az utca és viseli az iskola, és tartsuk meg mindannyian, akik itt vagyunk. Köszönöm szépen!
Tessék a gyülekezet felé fordulni, mert most a gyülekezet áldó éneke következik, ami a 463 1-es Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám.
Isten élő lelke, jöjj.
Szépen áldás, békesség mindenkinek, tessenek helyet foglalni, és most az Isten tiszteletünknek a befejező része következik. Amint tetszenek látni, itt vannak a hangszerek, erdélyi lelkész testvéreink fognak nekünk szolgálni, és ennek a szolgálatnak a lényegéről és a zenészekről pedig az én kollégám és kedves barátom Szentpályi Juhász Imre szól egy-két mondatot, úgyhogy kérlek, akkor gyere, és mondd el, hogy miről is van szó.
Áldás békesség, köszönjük, hogy itt lehetünk. Nem vagyok a szavak embere, rövid leszek. Csillagok közt kifeszítve egy verses zenés összeállítás az, amiből néhány dalt, illetve verset fogunk hallani. Elhangzott Erdély református lelkipásztora, versek szerzője és a zeneszerző is. Szintén az előadók, szintén örülünk, hogy itt szolgálhatunk, és fogadják szeretettel. Magamhoz képest is túl rövid voltam egy pillanatra még. A kiáratnál majd, ha valakit érdekel, akkor a CD-t meg lehet vásárolni, és ezzel az ő útjukhoz tudunk hozzájárulni. Köszönöm szépen, és akkor ezt majd kapcsoljuk ki, hogy ne gerjedjen össze.
Amikor az Úristen megteremtette az embert, lelkéből lelket adott belé. Ezzel együtt mindent neki adott, amit mi így tudunk megfogalmazni. Szeretet, jóság, önzetlenség, békesség, megelégedettség, türelem, öröm, boldogság, harmónia. Egy szóval a lélek ajándékait. Így lett az ember megajándékozott. Ajándék a lét, a teremtettség, az édenkertje, a jóra való szabadság, a szeretet kiteljesedése, nem szégyelték, hogy mezítelenek. Ajándék a társ, a lehetőség, a tér és az idő mérhetetlensége. Ajándék a nap és a hold, a csillagok, a növények, az állatok, a világosság és a sötétség. Ebben a nagy ajándékozásban megjelenik a kísértő. A kísértővel pedig a kérdés. Eddig nem volt kérdés. Semmi sem volt kérdés. Ettől a pillanattól fogva minden kérdés és kérdéses. Mi a jó és mi a rossz? Mi az ehető, az emészthető? Mi a testé és mi a léleké? Mi az igazság és micsoda az ember? Kiömlő vízként szétfut életet, és a sok cseppben már egyik sem te vagy. Bennük magadat hiába keresed, nincs többé innen, és nincsen oda át, semmi közepén, almafa alatt, sírdogál az Úr, s ringatja önmagát. És megszületik az öntudat, és megszületik az idő, a döbbenet. Mulandó vagyok. Sokszor terem tüskét és bogáncsot, de újra kezdjük. Újra és újra. Újra álmodjuk, mint egykor a Bábel tornyát. A tornyom immár az égig ér, de célomat el mégsem értem. Munkám alig több a semminél. Nem áldozat és nem is érdem. Míg felhők között követ raktam, az Istent láttam nagyon mélyen. Én csillagokba kapaszkodtam. Ő földre volt, és meghalt értem. A szó még megtartó erő lehet. Gondolom, gondolod. Gondolták a bábeli emberek. Aztán aztán összezavarodtak, szétszélettek. Egymásra néztek, és csupán a tekintetből olvastak értelmeset. A nyelv ezentúl csak eszköz és gát. Ezt is el kellett fogadni. Nincs értelme a toronynak. Az Isten nem a fellegekben lakik. Magamba rejtőznék, ha félek. De nincs ahová menekülnöm. A világ kifordított lélek, s benne a hiány, Isten lakik. Ha kizuhannék magamból, angyalainak parancsol az Isten. Kézen fognak és vigyáznak, hogy meg ne üssem lábamat a kőben. S ki magában néz, elszédül. Világi mélység legbelül a lélek, vékony fonál a sikolyom, de hiába kapaszkodom, ha félek. Belülről zárva életem, törd rám az ajtót, Istenem, úgy kérlek. Létráját alá engedi, s könnye égeti az arcom.
Szavak nélkül, melyben csupán a pont maradt. Üres lettem árva végül, a földre szédült ég alatt. Mint a mondat szavak nélkül, és csak várom némán üresen. Hol az ég a földre szédült, hogy megtalál a kegyelem. Világ végén egyedül, hol az ég a földre szédült, világ végén egyedül, hol az ég a földre szédült, világ végén egyedül, világ végén egyedül.
Elrendelte a megváltást. Előbb az oltári áldozat, aztán a kereszten megtört csontozat. Elrendelés vagy véletlen? Mi döntötte el sorsomat? Nem értem, Uram, hogy lettem pusztába üldözött áldozat. Súlyos teher, amit Áron kegyes szavakkal rám rakott. S miért, hogy minden Áron csak az vált meg, mi átkozott? Az Istenhez méltó szándék, de népedet meg nem menthetem. Kegyetlen is hazug játék a más vérén vett kegyelem. Álljon elő, aki vétkes, s a szívét neked adja át. Lábam remeg, nagyon félek. Ne fújd el létem csillagát. Toromra gyűl a sok madár, az éj sötét, az ég magas, magába ringat a halál, és felszokok a sivatag. Ácsolt létra a menedék. A keresztből ácsolt létra összeköt mennyet és földet, vért és tiszta vizet, mozdulatot és újra értett szót, Isten és embert, embert és embert. Így lesz az ember ismét ember, ha csillagok közt kifeszítve is, de ember, amilyennek az Isten megálmodta és megteremtette.
Lennék, hogy el ne tévedj, birkadat, hogy velem ébredj. Madár lennék, ha te dallanad, dallanálak szakadatlan. Ha te kis vagy, szemeidnek kékje, a ruhádnak csipke éke. Lennék fájás, mosoly sátok, de sötét van, alig látok. Kerestelek, s nem találok, bűzött vagyok, mint egy bár.
Ha már rám talált az Isten, meg tudom találni az embert is. Bűnből, megváltásból fakad feladatom, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Fele barát, apám és anyám, nagyapám és nagyanyám, testvérem és barátom, űzött ellenségem, kitaszított pára, megcsúfolt emberarc. Tövis koronással. Nesztelen jött. A kutya nem ugatta, az ablakból sem vettük észre. Kopogtatás nélkül nyitott be, s csak állt szomorúan, némán. Csúnya volt és füstszagú. Mindig zavarba hozott. Talán korosabb volt nálam, ő maga sem tudta hány éves. Nyurga testének bügyfakadását alig lehetett látni göncei alatt, de kit is érdekelt. Egykedvűen bámult a könyveimet az asztalon, s tekintetétől rendszerint belevétettem a leckeírásba. Anyám kenyeret adott, almát, pár jó szót, s már inalt is, mint az állatha zsákmányát menti. Hiába szellőztettünk utána, fanyar illatával megjelölt. Én nem tudtam, hogy ilyenkor az Úr látogatott meg, akit Áginak hívtak. És és még csak le sem ültettük.
Egyik markomból, a másikba számolom, amit apró pénzben adott a szánalom. Pár jó szó, szelet kenyér, fél deci öröm, és van egy biztos helyem, kívül a körön, kívül a körön. Thank you.
mélységek mélyéből feltörő áldozat, menedék, elkerült kárhozat, s újra ajándék a lét, a teremtettség, ajándék a kereszt, az elrendelés. Mindezt én kaptam. Mit adok tovább?
Mit hagyok rád, ha elmegyek? Hiányomat vagy több teret? Örök ében fogyó holdat. Mit hagyok rád, ha elmegyek? Lehangolódott verseket, életem ecetes borát, húrok nélküli zongorát. Mit hagyok rád, ha elmegyek? Aggasztól felvert kertemet, s benne sok lücsköt, bogarat, a térdre roskadt házamat, a rongyámosott vázon ingem, szemfedélként száll az égen.
Ha asztalodra kenyeret teszel, oda gyűlnek majd mind az éhezők. Rongyaik, mint győzelmi lobogók, hirdetik a halálból érkezőt.
Tüzek, tölgyek, fenyvesek, címkék, csízek, verebek. Ez csak táj, s már nem haza, erdők, mezők, halmaza. Erdők, mezők, halmaza. Utcák, házak, kis terek, itt senkit sem ismerek. Árva lettem, nincs honom, de a kaput benyitom, de a kaput benyitom. Emlékeim udvarán, derékig ér a család, régi írás a kövön, az új gazda nem köszön, az új gazda nem köszön. Szembe jön és itt nekem, de a szava idegen, a kutyája megugat, nem találom az utat, nem találom az utat. Mm. sarokparton fakereszt, aplé Krisztus kinevet, büszke zászló a hegyen, miért hagytuk, hogy így legyen, miért hagytuk, hogy így legyen. A madár is más dalul, elvétettük valahol, magasságos teremtő, nincs sehol a temető, nincs sehol a temető. Itt már halni sem merek, kiszántják a testemet, az ég talán befogad, ránuk hagyom sorsomat, ránuk hagyom sorsomat. Az ég talán
köszönjük szépen, nem tapsolunk. Ez a kérés, majd kinn a kijáratnál akkor lehet kezet fogni. Az időnk az eltelt, még szeretett vendégség is van. Most először elcsendesedünk, aztán elmondjuk az úr imádságot, aztán hirdetéseket, röviden a himnuszt, és úgy fejezzük be. Kérem szépen, csendesedjünk el. Úrunk Istenünk, hálát adunk néked a mai napért, hálát adunk néked azért, hogy olyan sokféle módon szólítottál meg bennünket, és most kérünk téged arra, hogy a jövő hétnek a napjaiban, ünnepeiben, a szabadidőkben, de a munkában is egyaránt éljük át, hogy mindaz, amivel megajándékoztál, az ami életünknek minőségét, gondolatait, emberi kapcsolatainkat változtatja meg. És most könyörgünk különösen azért, akik megszomorodva mennek a következő hétnek, mert súlyos gyász terheli őket. Kérünk téged, hogy vigasztald meg őket, áld meg őket, és találják meg azokat az üzeneteket, amelyek a te kegyelmednek, szeretetednek a mélységeit, magasságait tárják oda azok elé, akik megálltak koporsó előtt is, beletekintettek a sírgödörbe. Így kérünk téged, hogy hallgass meg a mi imádságunkat, és könyörgünk azért is, hogy a betegjeinket gyógyíts meg, a távol lévőkre, úton lévőkre vigyázz, a kicsinyekért hagyj könyörögjünk, különösképpen az intézményeinkért, iskolánkért, óvodánkért, és könyörgünk az idősekért is egyaránt. Légy velünk a következő napokban, áldj meg bennünket, és hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Röviden hirdetjük a jövő hétnek a programjait, és ebben különösen most a megszokott mellett kiemelem, hogy csütörtökön 8 órától nyílt napon a Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskolában, 8-tól 10:40-ig, ez azt jelenti, hogy aki érintett, és a gyermekét, unokáját oda szánná, az feltétlen menjen el, minden óvodás a kimenő csoportba kap a kezébe egy ilyen meghívót, de ezen túlmenően is ez nagyon fontos hirdetni. Hirdetem azt a mai istentiszteltükön, Csatai Viktória testvérünk végezte az igeolvasás szolgálatát. Végső búcsút vettünk Lőrinc Mihály atyánk fiától, 87 éves korában. Az igét a jelenések 22 alapján hirdettük, én vagyok az alfa és az omega, kezdet és a vég, az első és az utolsó. A gyülekezet imádságos szeretetébe ajánlom a megszomorodott szívű családot. A mai napon megkereszteltük Németh Roland Tamást, Gényi Zsanett és Németh Ferenc gyermekét, valamint Mészáros Mátyás Nándort és Mészáros Móricz Csabát, Szalai Zsuzsanna és Mészáros Csaba Miklós gyermekeit. Isten áldását kérjük a családokra, és szeretettel várjuk őket a gyülekezet közösségében. És kérem szépen akkor a gondnok urat, hogy legyen kedves folytatni.
Kedves testvérek, tegnap mintegy 50-en vettünk részt az őszi templom takarítás partin, aminek az eredményét mindenki láthatja itt. Köszönjük a részvételt, a sok munkát és az örömöt benne. És hát még egyszer köszönjük a vendégeinknek a szolgálatát, a látogatását, és a szeretett vendégségre persze őket is hívjuk, és a többieknek is akkor lehet majd beszélgetni egy kicsit, és jobban bemutatkozni. A nagy dolog történt a héten, júliusba kezdődött, és mostanra befejeződött az iskola kerítésének a festése. Köszönjük a kemény mag, Ábrahám, Angéla, Baksa, Viktor, Dávid, András, Gulyás, Péter, Szabó Gergely és Szabó Máté és az alkalmi segítők szolgálatát. Tehát az iskola csütörtöki nyílt napon várja az érdeklődőket. Október 29-30-án gyülekezeti őszi napközi lesz, jelentkezni Ábrahám Angélánál lehet, illetve készüljünk arra, hogy október 31-én szerdán lesz a reformáció ünnepe, és egyben a budafoki esték sorozat következő alkalma, Németh Dávid teológiai tanár a Lélek titkai című interjú kötete kapcsán tart majd bevezetést. Az orgona felújítás alatt van, továbbra is kérjük a testvérek imádságát az iskoláért, az óvodáért és az orgonáért, illetve az orgona javítóért. A lumbágója az még nem teszi lehetővé, hogy javítsa az orgonát, úgyhogy egyelőre csak kipakoltunk a gyerekszobából, és kérjük, hogy így tartsuk tiszteletbe azt, hogy ott mindenféle fontos alkatrészek vannak, és ne menjünk oda. A gyülekezeti tábor ugye jövő hét évben augusztus 12-17 között lesz, aki még nem írta be, az írja be, illetve a CD-re szeretném fölhívni a figyelmet, ami az iratterjesztésnél kapható, mostani alkalomnak a tartalma is gondolom benne van, illetve a meghívó is a kijáratnál kapható, illetve itt a urasztalánál otthon, és mindenkinek áldott ünneplést kívánok.
Köszönjük szépen, és most énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete, és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájatokkal. Amen. Áldás, békesség.